Nem sokkal a nőnap után, és pontosan március 15-én a szülinapja napján Lakatos Rák Viktóriával beszélgetünk nőiségről, forradalmi ünnepről, szlovák-magyar viszonyokról. Köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szia Podcast!
Milány Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol ott vagyunk, és ontjuk a tartalmakat Komáromból, nem csak komáromiaknak. Hát nagyon köszönöm, hogy így a születésnapod ellenére így besűrítettél minket a napodba. Van valami különleges rituálé így ezen a jeles napon, így, hogy össze van forva a forradalmi ünneppel?
Egyáltalán nincs. Természetesen a koszorúzásokra minden alkalommal elmegyek. Aztán valahogy mindig úgy alakultak az én születésnapjaim, hogy ugye mindenki koszorúzik, úgyhogy mindig az én születésnapom mellett halasztgatva, hogy majd hétvégén, majd ha mindenki ráér, és hát nem tudom, gyerekkoromra úgy nem emlékszem igazán vissza, hogy a születésnapom napján ünnepeltünk-e. Persze a szüleim meg a testvéreim mindig felköszöntöttek, de úgy a buli az mindig odébb volt tolva. És talán tavaly éltem meg azt úgy igazán, hogy a Robi csinált nekem egy meglepetés ünnepséget pont a napján, és akkor nagyon cuki volt, mert úgy próbálta elhitetni velem, hogy
rólad szól ez a nap, és nem a forradalomról.
Nem, hogy csak ketten leszünk, mert meglepetésnek szánta, de nagyon cuki volt, mert legalább ötször elmondta, de ugye nem baj, hogy csak ketten leszünk.
Nem volt gyanús
amúgy? Nem, de hogy is. Megmondta, de rendeltem neked, mit is, ribeye steaket. Mondom, most miért nem rendelted nekem ribeye steaket, nem rendeltek, amit akarok. Hogy de szereted, nem? Hát de szeretem, de nem baj, hogy csak ketten leszünk.
Akkor kezdett gyanús neválni.
Okay. De nagyon jól esett, úgyhogy nagyon, nagyon jó kis este volt.
Aha, és idén mi lesz a program? Lehet ezt überelni?
Hát ezt most is megünnepeljük, de most már tudok róla. Úgyhogy most már én is készülhetek rá, úgyhogy koszorúzás után mindenki átjön hozzánk, és akkor ott megünnepeljük.
Oké. Egy hete volt ugye nőnap, és ugye a beszélgetésünket, az egyik részét erre szeretném felfűzni. Van-e, tehát számodra mit jelent a nőnap? Először egy ilyen egyszerű kérdés. Jelent-e egyáltalán valamit, vagy?
Hát, hogy mondjam? nem nagyon vagyok az a nőnaptartó, és nem is igazán... Hát nem igazán ünneplem, úgy kimondottam magunkat. Ennek ellenére nagyon szeretek nő lenni, és szeretem minden kinyát, baját, minden szépségét, de úgy kimondottan nem foglalkozom ezzel a nappal különlegesen, hogy most...
És a körületed lévőkön, hogy látod, hogy azért megköszöntenek nőnapkor? Tehát akkor legalább...
Hát így szólok a fiúknak, hogy amúgy nőnap van, fiúk... Akkor ugye eszük bejut, akkor Robi kiszalad valami füvet szedni.
Szedtek a kertbe egy kis virágot.
Igen, aztán így odabökik, hogy boldog nőnapot, anya, és akkor... De most idén pont Olaszországban voltunk, pont Velencébe, úgyhogy így rendeltem magamnak egy grappát az ebédhez, és akkor mondom, Robi, de nincs, hogy mi? Hát mondom, nőnap alkalmából, hogy elfogyasztok egy aperitívet, és akkor...
Jól is tetted.
És aztán így jól esett, és akkor aztán a következőre már ő hívott meg.
Jó van, hát tudta már akkor,
hát mi a dolga. Nekem ennyi elég belőle, hogy így tudatom velük.
Igen.
Ők oda bökik.
Ők meg legalább nem azt mondják, hogy minek ez férfinak, mikor
nem,
van meg, nem
ez
tudom,
nincs
hanem.
Nálunk, jó. Nem. Úgyhogy nagyon jó fej. Uh-huh. Pasiaim vannak otthon.
Hát, és így, hogy három is van belőle, igen, hát, azért. Igen. Megvan biztos előnye is, meg a hátránya is. Változott egyébként a női mi voltod megélése azóta, hogy édesanya lettél?
Na, szerintem mindenképpen. Ugye azért is, mert három férfi van lakom egy háztartásban, ha hozzászámolom a kutyát, akkor négyen. És úgy is élem meg ezt, meg úgy is gondolom, hogy elég, na például ezen a téren fontosnak tartom a női szerepet a családban, mint anya, mint nő, mint akár barát is, szerető is minden egyben, mert ugye nagyon sok szerepet kell betöltenünk.
Igen.
De úgy érzem, hogy én, mint anya, most kimondottam még egy plusz felelősséggel is tartozom a fiúkkal szemben, mert úgy gondolom, hogy hát nekik én vagyok ugye az első kontaktus a nővel, mint olyannal. Úgyhogy egy időben nagyon belefutottam abba, és azt hittem, hogy ezt így kell csinálni, hogy ugye egy nő legyen mindig a gyerekei előtt is ápolt, csinos, jókedvű,
tökéletes, igen.
Tökéletesnél is tökéletesebb, és akkor a fiúknak legyen ez egy ideájuk, hogy ó, az anyukám mindig csinos volt, mindig odafigyelt, mindig jókedvű volt, minden tudott, minden, és akkor elkezdtem el így belefáradni, hogy de azért nem áll, nem, hogy egy nő...
Meg hogy nem biztos, hogy jó, hogy azt látják, igen, hogy egy igen, nő csak mert, tökéletes tud
igen,
lenni.
Igen, mert mondom, hát akkor ezek haza fognak nekem hozni mindenféle tökéletes csajokat, és akkor én most itt fogok velük kezdeni. Úgyhogy én aztán átváltottam arra, hogy igenis lehetek bokjos is, lehetek fáradt is, lehetek ingerült
is. Hát meg ne érje őket meglepetés és majd, hogyha meglátják, hogy a többi nő is tud azért
így van, úgyhogy meg nagyon... szigorúan vezetem őket ahhoz is, hogy egy nő nem rabszolga, hanem
nagyon
tessék helyes. Csak nyugodtan felállni, elhozni azt a pohárvizet, vagy értékelni azt, hogy egy nő nem arra van, hogy szolga legyen, ne szolgálják őket, hanem együtt csináljanak mindent.
Ez nagyon jó, ez szerintem fontos, igen, és hogyha minden anya így csinálna a gyerekeivel,
igen, fontosnak tartom, mert hát ugye magammal is kitolnék akkor, hogyha megjönnek a menyecskék a házba, hogy egy elferdült képük lenne magáról a nőről, hogyha én már hazugsággal akarom.
Hát meg lehet, hogy téged okolnának egy kicsit, hogy na miért nem nevelted meg a kis fiacskáidat.
Ilyen téren elég szigorú vagyok, még hogyha Robi egy kicsit vissza is húzna benne, hogy hagyjad már, ne pakolja ő a szobáját, de miért ne pakolja össze? Ő a szobáját, van már külön szobája, akkor ő pakolja össze. Meg...
szerintem ezek így kellene.
Készítjük a ruháit, meg ő pakolja be a szekrénybe, úgyhogy egy kicsit úgy meg porszívózza ki a szobáját, takarítsa ki, úgyhogy, de segítek, ott vagyok benne, mutatom, hogy kell, és akkor a Bendi nagyon kapható is ezekre, a nagyobbik fiunk. A kicsi meg hát 4,5 éves, úgyhogy az majd még
hát alapul. Ő még nem éri föl a porszívót.
De ő is porszívózik, sőt, igen, de ő a legókat szívja vele, aztán keresi őket. De ő is, ő meg talán még lehet, hogy ügyesebb is lesz ilyen téren. Aha.
Meg jól esik szerintem nekik, hogyha kapnak feladatokat, és akkor így érzik, hogy ők is kiveszik a részüket, igen, a háztartásba.
Igen, és kapnak piros pontokat is. Meg
nagyon jó. Jó, jó ez a rendszer, tetszik, ez ilyen példamutató. És említetted ugye itt a szerepeket, hogy egy nőnek azért mennyi. Milyen szinteken kell ugye helytállni, hogy szerinted mi a legnehezebb globálisan egy nő életében, és ehhez képest a tiédben nőként?
Nem tudom.
Nehéz kérdés.
Nehéz kérdés, mert ugye én szeretem ezeket a szerepeket, ahogy te is említetted. Én szeretek anya lenni, szeretek háziasszony lenni. Én kimondottan szeretem azt az időszakot, amikor én otthon vagyok, nem kell sehova utaznom, próbálnom, hanem otthon lehetek, és tudom, hogy rend van a házban, meg van főzve, mindenkinek a ruhája, mindene a helyén van, a kertbe is tudok lenni, tudom őket vacsorával várni, úgyhogy én ezt a
szeretem. Ez a klasszikus szeretem, vonalat. Aha.
És szeretem azt is, hogy meg is vagyok ilyen téren becsülve otthon. Uh-huh. Amikor hazajönnek, és jaj, de szép rend van, jaj, de finom volt a vacsora, stb. Úgyhogy én ezt kimondottan szeretem. De szeretem azt is, amikor azt mondom, hogy na jó, most már elég, most már ezt egy kicsit meguntam, akkor Robi egy hétig most nem főzök, jó?
És megteheted.
És megtehetem, mert Robi nagyon jó fej ebbe, hogy azt mondja, hogy persze, miért ne?
Miért ne lehetne, hogy
igen,
most
ne rostogoljuk? Én nagyon szeretek mellette nő lenni, mert tudok ilyen is lenni, olyan is lehetek mellette, lusta is lehetek mellette, mert az se rója fel, úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen szinten eléggé kiegyensúlyozott életet élek, viszont amit úgy egy kicsit neheztelek magukra, a nőkre, hogy szerintem nem is azzal van a baj, hogy a férfiaknak vannak bármiféle elvárásaik irántunk, hanem inkább azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy a nők azok, akik egymást, mondhatom azt, hogy buzerálják.
Nyugodtan, belefér.
Akár abuzálják is azzal, hogy nézel ki, milyen a körmöd, hány kiló vagy, milyen a hajad, nem tudom milyen frizurád, nem vagy úgy kifeste, nincs műszempillád, nincs felfújva a szád, hogy egyszerűen annyira bele akarnak minket a nők hajtani egy olyan ideálba, vagy egy olyan elképzelésbe, ami betarthatatlan, ha egy ember normális életet akar élni. És dühös vagyok attól, amikor a nők azok, akik a legjobban bántják a nőket, hogy ki hogy néz ki, meg milyen. Mert szerintem a férfiaknak marhára mindegy, hogy most hány őszhajszálok ki a hajadon, mert nem is veszik észre. Hogyha én is elmegyek például a fodrászhoz, és hazajövök mondjuk egy új hajszínnel, akkor senki nem veszi észre, hogy fodrásznál voltál. Úgyhogy annyira mindegy nekik. Az a lényeg, hogy otthon nyugi legyen, legyen velük foglalkozva. Mi nyugodtak legyünk, mert ha mi nyugodtak vagyunk, akkor mindenki nyugodt
legyünk. Igen, hogyha az a középpont rendben van,
akkor... Nagyon
kell
ahhoz, hogy jól működjenek ezek a dolgok, úgyhogy...
Igen, úgyhogy...
Azt hiszem, hogy a nők a hívás...
Túlbonyolítjuk. Igen.
Sok esetben, igen.
Mert pont, hogy akartam is azt is kérdezni, hogy vajon mit rontanak el a nők, de ezzel meg is válaszoltad, hogy mi a legnehezebb, és akkor tényleg, hogy mi az, amit elrontanak a nők, hogy saját magunkkal szemben támasztunk olyan elvárásokat, ami igazából nem annyira fontos, meg itt eszembe jutott ennek kapcsán, hogy most a férfiakat mennyire érdekli, hogy most van-e őszhajszál, meg nem úgy áll a szemöldök, vagy mit tudom, egy múltkor egy barátnőm majdnem lemondott egy randit azért, mert kijött egy pattanás a homlokán.
Na,
és mondtam neki, hogy...
Kívül senki nem fogja
Mondom, a férfiak ezt nem nézik, észre sem veszik, mondom, ne hülyéskedjél velem, aztán hál' Istennek sikerült őt meggyőznöm, hogy mondom, őket ez nem érdekli, az se, hogy milyen felső van. Tehát nem, ők ezzel nem foglalkoznak, úgyhogy hát igen, bonyolultak vagyunk mi nők, és így meg nehezítjük az életünket, és akkor, ahogy így említetted, nagyon szépen, úgy látom, hogy ilyen szépen meg tudod teremteni akkor az egyensúlyt, hogy maradjál minden téren egészséges. Igen,
de nem volt ez mindig így, én is meg akartam mindig mindenkinek felelni, aztán rájöttem, hogy ez annyira fárasztó, meg magammal tolok ki, mert győzhetetlen. Uh-huh. Úgyhogy...
De volt ilyen pálfordulás valahol? Hogy azt mondtad, hogy na jó, elég, tehát hogy ezt nem lehet így tovább hosszú távon csinálni. Vagy hogy ez minek volt köszönhető?
Nem tudom, ez úgy jött egy idő után, hogy na jó, ez most, lehet, hogy miután anya lettem, akkor éreztem azt talán, hogy ennek egyrészt sem értelme, másrészt meg én csak ideges vagyok tőle, az meg mire jó.
Igen.
Hogy most mindenkinek megfelelni, úgyse tudsz mindenkinek megfelelni. Ha még te úgy érzed, hogy most tökéletes vagyok, akkor is lesz valaki, aki azt mondja, hogy úristen. Úgyhogy ez teljesen használhatatlan. Meg szerintem, hogyha egy nő belekerül egy olyan kapcsolatba, ahol biztonságban érzi magát, ahol meg van becsülve, mint anya, mint nő, mint szerető, mint barát, akkor nincs is okom félni, hogy valakinek nem fogok megfelelni.
Hát igen, mert a kis mikrokörnyezetedben, hogyha ez elég, akkor így igazából most a többi, meg kit érdekel a többi. És éreztél valaha negatív megkülönböztetést azért, mert nő vagy? Így akár szakmailag, vagy akár egy bármilyen hétköznapi
dologban. Na, ez is olyan kérdés, hogy nem, mert én nem így állok hozzá a dolgokhoz. Ez is az ember fejében dől el szerintem, hogy ez zavarni fogja, vagy nem fogja zavarni. Engem nem zavar az se, hogy pár száz euróval kevesebbet keresek. Én nem vagyok feminista, úgyhogy én szeretek nő lenni, szeretem a nőnek minden egyes fokozatát. Azt is, hogy... Nem azt mondom, hogy nem vagyunk megbecsülve, ezt nagyon szeretem, nem, de ez is a nőtől függ, hogy mennyire érzi magát megbecsülve, hogy ha én úgy érzem, hogy én mindent megcsináltam úgy, ahogy kell, ezt a, nem tudom, most a fizetésekre gondolsz-e, vagy úgy általában
mindenre, hogy bármi, hogy mondjuk előnyben részesült egy pasi veled szembe, és úgy érezted,
jó,
hogy
de
csak
vannak részek, ahol meg a férfiak nem részesülnek előnybe, úgyhogy ez szerintem olyan eléggé ki is van egyensúlyozva. Én nem csinálok ügyet abból, hogy most valaki... Az udvariasság az más, hogyha úgy tekintenek rám, mondjuk, hogy kinyitják előttem az ajtót, kihúzzák a széket, leveszik a kabátomat, feladják. Úgyhogy ezt a részét el is várom, de az, hogy most... De amúgy meg nem ért soha negatív tapasztalat ilyen téren.
Olvastam egy cikkben, egy veled készült interjúban, egy disznóölés kapcsán, hogy hát nagyon, hogy te tényleg ezeket a hagyományos szerepeket képviseled, és ezzel értesz egyet, ugye, ahogy említed is, és ott is, hogy ugyanazokat a szerepeket vállaltad, ami egy nőnek a dolga, mosogatása, többi. Hogy mi a véleményed ezzel szemben erről az új hullámoson, arról, hogy tényleg a nők így ennyire egyensúlytak, vagy hát egyenrangúságot akarnak, meg stb., hogy oké, hogy te nem e szerint gondolkozod, de szerinted ez, hogy mások viszont nagyon szeretnék ezt az egyenragosságot?
Ez mindenkinek a maga döntése. Én nem ítélhetek el valakit, aki úgy érzi, hogy ő többet szeretne, többet akar, többnek érzi magát. Ez az ő harca. Engem ez nem érdekel.
Egyébként
hogy ilyen nyersen fogalmazok, de tényleg jogos. Nem érdekel.
Tehát mindenki, aki nagyon feminista akar lenni, nyugodtan csinálja.
Persze. Engem nem zavar, ha kiállnak a nők a jogaikért, csinálják. Hogyha nekik erre szükségük van, és ettől ők jobban fogják érezni magukat, és netán el is érnek vele valamit, többet, és ettől ők elégedettebbek lesznek, akkor hajrá.
És most itt gyorsan belenézek, hogy van egyébként olyan dolog, amiben viszont azt mondod, hogy ilyen pasis vagy. Van-e bármi olyan?
Ó, sok!
Ami... Na, akkor sok. Ezt soroljuk!
Én amúgy szerintem nagyon is pasis. Sok bennem a férfi
energia.
Igen, szerintem igen. És dolgozom is vele. hogy hagyjam magam nőnek lenni. Szerintem elég jól is haladok. De ehhez is kell egy partner, ugye, ehhez is kellett nekem Robi, hogyha három táskát cipelek, akkor rám szól, hogy azért már tudom, hogy elbírod szívem, de azért én is itt vagyok, akkor persze hozzad te. Vagy ha eljön hozzánk valamilyen szerelő, akkor biztos én vagyok az, aki tudja, hogy hol a kalapács, hol a csavarhúzó, hol vannak ezek a férfiaknak szánt eszközök. De viszont, hogyha olyan van, hogy fel kéne fúrni valamit, akkor fel tudnám én azt fúrni. De hát akkor most már szólok a férjemnek.
De akkor megtanultad hagyni, hogy ő
igen,
csinálja.
Igen, igen, okay. Igen. De mondjuk egy fúrás is nálunk úgy néz ki, hogy bocsi, Robi, hogy ő elkészíti a fúrót, néha még a fejet is, és akkor feláll a székre, és akkor onnan. Szívem, ide hoznád volna a szót. Persze. Szívem, ide hoznád a
szerzőt. Tehát elkészül fel rendesen erre a folyamatra.
Igen, és akkor még a stiplit, vagy hogy hívják, meg a csavart, meg a... Na mindent aztán én hozok, és akkor röhögök is sajta, hogy na mi van, kis sebésze, én meg egy kis asszisztem, mindent odaadok neki, és akkor a végén kifúrja, beüti, megcsinálja, és akkor...
És büszke magára, hogy ő megcsinálta.
Persze.
De te segítsél.
De hát ezt is olyankor kell megkérnem, amikor tudom, hogy nem fog kikészíteni ezt a folyamat. Úgyhogy tudom, hogyha olyan állapotban vagyok, hogy most ezzel felidegesít, hogy még ezt is nekem kell adnom.
Igen.
Akkor nem kérem meg, akkor halasszuk
Akkor ráér egy kicsit, ez a fúrási folyamat. Mondod, hogy dolgozol is ezzel a férfi energiával, ami van benned. Ilyen önismereti téren is dolgozol ezekkel a dolgokkal, mondjuk ilyen coaching, tehát részt vettél-e valaha ilyenen, szükséged van-e rá, vagy úgy érzed, hogy ezt te magad így le tudod, de tehát úgy tudsz mindent használni, ahogy azt kell, amilyen energia.
Nem tudom úgy használni, de igyekszem. Coachingon nem voltam, nem is nagyon készülök, de vannak szakaszaim az életben, amikor tudom, hogy na most le kell ülnöm magammal, és utána kell néznem, hogy hol tartok, mi a bajom, mi az, amin változtatnom kell. Nincs igazán úgy időszakokhoz kötve, például valaki minden születésnapján vagy újévkor tesz meg ilyeneket. Én akkor szoktam, amikor úgy érzem, hogy most szükségem van egy kicsit átpofozni magam. Elég önkritikus vagyok ilyenkor. Nagyon vannak mindenféle harcaim is, meg amikor úgy csinálok, hogy ez nem rólam szól, ez biztos nem rólam szól, aztán ötödik mondat után aztán már rájövök, hogy jó, egy kicsi kell van benne, de azért. És aztán elkezdem, és akkor elolvasom a tizedik mondatot, és na jó, akkor neki. Ezt kicsit átofozom magamban. Most is például Eckhart Tolle-től olvasom az Új Földet, ami ugye az egóról szól, mint olyanról, és nagyon-nagyon jókat ír, nagyon jókat találok magamról benne, és tudom használni ezeket a jövőben. Uh-huh. Úgyhogy tudom, hogy most akkor az fog következni, hogy, és akkor megpróbálok jobban odafigyelni ezekre a dolgokra.
Uh-huh. Ja, akkor van erre ilyen praktikád, hogy...
Van, de nem nagyon szokott szükségem lenni hozzá úgy külső uh-huh. emberre. Uh-huh. Nem tudom, hogy kértem-e valaha segítséget ilyen téren. A gyerekekkel kapcsolatban igen, az egy kicsit más. Az, uh-huh. Ott nagyobb felelősséget érzek ilyen téren.
Igen. Van, amikor érdemes a külső segítséget, de így, hogyha ez így jól működik neked, hogy könyvet olvasol, meg úgy érzed, hogy jól is tudod ezeket.
Igen, meg azért én bevallom magamról, hogyha valami gáz van, nagyon ki.
Ez nagyon fontos, mert hányan ugye azért nem így... Tehát így
hajlamosak nem látni. Igen, de azért a szakmámból kifolyólag is azért jobban működik egy önismeret, meg azért más, hogy állunk az emberekhez, uh-huh. ezáltal saját magunkhoz is. Ugye az, hogy te egy szerepet jól el tudjál játszani, ott azért nagyon-nagyon kemény munkák folynak belsőleg, és nagyon nagy elemzések, és visszatekintések a múltba, és onnan sok tapasztalatot, sok dolgot össze lehet szedni.
Uh-huh. Akkor ez a te coachingod, a szakmád lényegében.
Hát végül is, igen.
Amúgy, igen. Még egy utolsó kérdés ez a női vonalhoz, hogy van-e olyan nő, akire példaképként tekintesz, akár szakmailag, akár emberileg?
Konkrét ember nincs, konkrét személyiség. Hát én úgy vagyok ezekkel a példaképekkel, hogy ezek is ilyen időszakosak. Minden téren van valaki, akit szívesen figyelek, szívesen követek, szívesen olvasok róla, szívesen hallgatom, de ez nem egy személy. Például vannak színészek, akiket időszakosan nagyon szeretek, és akkor minden filmüket megnézem. Vannak női ideálok, amik egy időszakban például, hát most így nem is foglalkozom ezzel, úgyhogy azért nincs is, de egy időben nagyon tetszett Monica Bellucci például, uh-huh. mint nő. A megjelenése, a maga az energiája, az elképesztő nőiesség, ami benne van, az a visszahúzottság, az a titokzatosság, ez nagyon-nagyon tetszett. Most így nincs olyan női ide.
Uh-huh. De amúgy az is, hogy a saját magadnak nem, egyébként.
De hát én is keresem magamban azt a fajta nőiességet, amivel én magam meg vagyok elégedve. Uh-huh. Aztán színészetet mondtam, például anyaság terén is vannak emberek, akiket szívesen figyelek, akiknek a hozzáállásukat szívesen használom. Uh-huh. Lemásolom, uh-huh. ellesem. Úgyhogy olyan konkrét nincs, ilyen uh-huh. van, hogy minden téren van időszakonként, mindig más, úgyhogy ilyen uh-huh. példaképeim vannak.
És ha már példaképek, akkor ugye ezt is egy veled készült interjúban olvastam, hogy a szüleid kapcsán, ugye édesanyád óvónő, az édesapád pedig mezőgazdasági, uh-huh. ilyen raktár, raktárfőnök, igen, hogy ennek kapcsán például, hogy nem, így azt emlegetted, hogy nem részesültél olyan privilégiumokban, mint mondjuk más réteg körülötted, akiknek a szülei olyan körökben mozogtak. hiányzott ez neked akkor, és most, hogy ti meg viszont olyan. Tehát én feltételezem, hogy a ti gyerekeitek viszont lehet, hogy részesülnek privilégiumokban, hogy ezt így hogy látod, hogy ami neked akkor hiányzott, azt most a gyerekeidnek meg tudod ezeket az előnyöket adni, vagy nem, nincs jelentősége.
Nem tudom, hogy ez előnye.
Az meg igen, de biztos, hogy mindig előny.
Igen, gyerekkoromban éreztem ezt, ugye, hogy a szavaló versenyeket nem én nyertem, hanem a doki lánya, meg az ügyvéd lánya, meg az igazgatók gyermekei, akkor ezt nem azt mondom, hogy nem foglalkoztam vele, úgy észrevettem, de úgy elkönyveltem magamba, hogy jó, hát ilyen világot élünk, lehet, hogy amúgy nem is voltam olyan jó, úgy inkább azt a részét éreztem, hogy az önbizalmamat egy kicsit letörték ezzel. Ami a gyerekeimet illeti, ez itt viszont nagyon óvatos vagyok. Szerintem lehetséges az, hogy máshogy figyelnek a gyerekeimre, máshogy veszik őket, máshogy más privilégiumokat
de csak lehet, vagy
kapnak.
Vagy csak sejtem.
Sejtem, hogy igen, hát azt látja igen. Az ember, de viszont nagyon óvatos vagyok ezzel, mert ha, mit tudom én, Bendi beírást kap, akkor nem az van, hogy a tanítónénit felhívom, de hogy a gyerekem miért kapott beírást.
Tehát akkor nem vagy olyan, mint egy klasszikus szülő, hogy mostanában ez a trend, hogy így a szülő fölhívja a tanárt, hogy képzelés, nem azért, mert hogy most híres ember vagy nem, hanem alapvetően.
Én ilyen téren elég szigorú vagyok a gyerekeimmel, és nem a tanítónénit veszem elő, hogy hát nem volt meg a házid, és akkor mi van, hanem a gyereket vezet, és miért nem volt meg a házid, és miért nem van, és abszolút egyetértek a tanítónénivel, hogy beírást kaptál, mert megérdemelted azt a beírást. És ha még egyet kapsz, akkor még tőlem is kapsz egyet. Úgyhogy nincs ilyen téren az én részemről kivételezés, sőt, még szigorúbban veszem pont emiatt a dolgok miatt, hogy ne az legyen, hogy nem, mert a Bendinek a gyereke, meg a Bendinek a anyukája, meg a apukája. Hát nem. Uh-huh.
Nem. De akkor így utólag visszagondolva, akkor viszont a te gyerekkorodat is értékelheted így, hogy hát most nem azért jutottál bármilyen előnyhöz, hogy nem azért lettél sikeres, mert a szüleid, hanem azért, mert te kitapostod az utat.
Igen,
és...
igen, de hát ahogy így a gyerekeimet elnézem, hát nem tudom, hogy bármelyik is a mi utunkat fogja járni, mert...
Nem úgy tűnik?
Nem.
Zeneterén se?
Nem, mind a kettőnek van rá nagyon jó képessége, ügyesek is lennének, szerintem jók is lennének benne, de most még nem érdekli őket. De hát aztán lehet, hogy egy pár év múlva meg azt mondják, hogy anyu, mégis visszamennék zongorázni. Meg.
Ja, mert hogy elkezdte a Bendegúz?
Bendegúz elkezdte, a András és Zsuzsikához járt hozzá, járt zongorára, és mondta Zsuzsika, hogy olyan ügyes, olyan... Igen, nagyon-nagyon... És Bendi, hát mondta, hogy jaj, csak leül a zongoráz, és az ujjai, hogy milyen automatikusan mennek, és hogy a olyan cuki, meg mindjárt tudja, hogy mit kell csinálni, rögtön reagál, és ritmus érzéke, és benne van ez a kis frajeros dolog is, hogy nagyon-nagyon szerette. De hát Bendit meg úgy kellett nógatni. Bendi meg az a zongorát. Hát mondom, így meg nincs nagy értelme, hogy most kínlódva vigyük, és akkor mondta Zsuzsika, jó, nem kell kétszer járni hetente, járjon egyszer hetente, vagy járjon egyszer egy hónapban, csak járjon, hogy ne hagyjuk, de hát nem érdekli, hát most.
Hát, ha majd egyszer vissza.
Lennék vele erőszakos. Hát most jó, hát most meg dobolni akar, de hát tudom jól, hogy...
Hogy azt is egy hónap után megújjál.
Most ha veszek egy dobszerelést, akkor kétszer kipróbálja, ezt ott marad a nyakunkon. De tudod, ha látnám azt, hogy előveszi a párnákat, vagy az edényeket, és legalább próbálná otthon, akkor azt mondom,
hogy... Ilyen suftitudinkban megoldani.
Igen, akkor azt mondom, hogy jó, érdekli a gyereke, vagy akármikor ritmust ütne, vagy bármi olyan jelet adna annak, hogy ezt komolyan gondolja, akkor belemennék, de azért, hogy most ő kigondolta, hogy most dobolni akar, azt nem.
Hát meg itt kihasználja, hogy akkor ő most az zongorázni akar, aztán dobolni, aztán majd...
Hát persze, anyuka meg apuka meg minden szalad után, hát nem. Nem vagyunk egy elkényeztett gyerekek szülei, úgyhogy nem, nincs ilyen.
Nem. Van egyébként még visszatérve a női férfi vonalhoz, van szerinted olyan szakma, amit csak egy nő képes jól elvégezni, és amit meg pedig csak egy pasi? Mert hogy vannak ugye átfedések, mindenben okoztak már meglepetéseket, de hogy ami szerinted, hogy ez erre a nők hivatottak, erre meg a férfiak, és ne keverjük itt a nemeket, hogy nem mindenre tudom. Mindannyian képesek vagyunk.
Nem tudom. Hát most mondanék olyat, hogy ugye óvónő, meg bölcsibe, de az sem biztos, hogy így van.
Uh-huh. Nem tudom. És voltak már
voltak rá olyan példák, hogy igen, hogy jobban uh-huh. végezte egy férfi a... Nem tudom. Uh-huh. Ezen nem is gondolkodtam, uh-huh. bevallom, úgyhogy nem tudok rá jól válaszolni. Uh-huh.
De hogyha egy első blinkre nincs, akkor ez is egy válasz, hogy...
Első blinkre azt mondanám, hogy a kisgyerekekkel való kapcsolat, mert ugye egy anyában uh-huh. ösztönösen benne van, de vannak olyan apák, akikben tízszer jobban benne van, mint egy nőbe, akiben nincs benne. Nem tudom, aha, nem tudom.
Előfordulhat. Nagyon sok tehát, hogy... Amikor még nem színésznő voltál, akkor tudom, hogy titkárnői vonal, könyvelő,
jaj, hát igen, kereskedelmi akadémia. Ez egy ilyen kötelesség.
De igen, de hogy volt ilyen más gondolat, mint a színészkedés. Ha mai fejjel gondolkodnál, és nem színésznő lennél, akkor mi lennél?
Hát szerintem lakberendező.
Igen?
Igen. Az volt az első olyan dolog, amire azt mondtam, hogy ezt szeretném csinálni. Emlékszem, hogy ilyen cipős dobozok sorakoztak a szobámba, és voltak egy ilyen kis babáim, és nekik már akkor gyufás dobozokból csináltam szekrényeket, átrendezgettem. Tudom, hogy a szobámat a szegény szüleim kikészültek, ilyen havonta átrendeztem a kis háromszor négyzetméteres szobámat, húzogattam a bútorokat, de nagyon Ezt bánom, hogy ezt a vonalamat nem vittem tovább, mert szerintem jó lennék benne, és most is...
Hát még kiegészítheted a szakmai hát
ez már nem olyan, ott teljesen más közösségkel, más emberekkel kéne találkoznom ahhoz, hogy bekerüljek. Most már ez nagyon nagy szakma lett szerintem, nagyon menő szakma, de hát akkor hány éves voltam? 13, 12, hát kevesebb, nem tudom, amikor először mondtam anyukámnak, hogy anyukám, lakberendező leszek, és nézem, de, hát
mi, akkoriban még nem is nem volt ilyen szakma
szerintem. Nem tudom, volt de nem voltunk egy nagyon jó módú családból, úgyhogy...
Nem is tudta értelmezni, hogy lakberendező.
Mi kinek rendezgetnéd te be a lakását, jobban már járjon, keresél valami normális munkát. Úgyhogy én sejtettem, hogy van ilyen, vagy hát újságokban is, amikor voltak ilyen, mint a nőklapjában, vagy valahol ilyen része volt az újságnak, hogy hogyan rendezzük be ezt, hogyan, akkor ezt mindig kivágtam, mindig eltettem őket, hogy majd ha nekem lesz lakásom, házam, akkor majd ezt így. Mostanáig így sorakoznak a lakberendezős újságok, és imádom őket nézni, és próbálgatom, hogy mit lehetne a mi házunkban.
És ihletet merítettél belőle?
Persze, aztán? Persze.
Szóval hát, a saját házatoknak te voltál a lakberendezője?
Igen, jó. Igen. Tudtam volna még ezt-azt csinálni, belőle, de hát azért az anyagi vonzata is kicsit magasabb lenne. De hát most úgy vagyok ezzel, tudom még, hogy mi hiányzik. Nagyon szeretem a design dolgokat, a nagyon szép szőnyegeket, de hát ugye amikor látom, hogy minden kajálás után minden tiszta, tiszta.
Igen, két gyerek mellett a szőnyeg nem annyira praktikus.
Nem éri meg az, hogy most tökéletes legyen az. Uh-huh. Most szerintem olyan a ház, hogy nem fáj a szívem azért, hogyha koszos a szőnyeg, jó, kiteppelem, aztán idő után kidobom, úgyhogy uh-huh. nem zavar. A falaink is olyanok, te jó Isten.
ezért elkerülhetetlen dolog egyébként.
Igen, de nem csinálok ügyet belőle, mert uh-huh. úgy is tudom, hogy... koszos kézzel, ugye?
Nem, hogy kézzel. Az úgy, hogy tök érdekes.
Volt olyan is, hogy a gyerekek elkezdtek falra festeni. Néztem, hogy most ezt komolyan gondoljátok.
Valamiért annyira vonzza őket, az igen, a nagy, fehér, igen.
De tudod, mit csináltam? Fogtam a komódot, elhúztam, ott volt egy nagy része a falnak, és akkor mondom, tessék, odahúztam a festékeket, fessetek. Akkor
ez lesz,
fessetek, de helyet. Csak ide, könyörgöm, de csak ide. Akkor ment a nagy festék, és 2-3 nap után megunták, aztán lefestettem. Na, vissza a komód,
legalább nem úgy kellett így szembesülni vele, hogy így, jó, itt is van egy firka, meg ott is.
Igen,
nagyon jó.
Úgy, ez is nagyon ha firkálni akartak, akkor tessék, ide lehet.
Oké. Régebben ugye fogalmazásokkal jelentkeztél versenyekre, és hogyha már itt a szakma, hogy mi lé...
Úristen,
én sok cikket elolvastam, és ennek kapcsán, hogy esetleg az írás, az vonz? Gondolkoztál ilyen vonalban?
Gondolkoztam, persze. Hát ugye egy színész nagyon gyakran gondolkozik azon,
elég már a színészkedésből.
Nem az, hanem hogy mi ennek az értelme, hogy most kinek fogok én játszani, mit fogok én játszani, ugye, hogy valami más szakmát találni. Volt róla szó, amikor úgy becsomagoltam megint a színészetet, hogy írni, de ez is olyan, hogy elkezdek azt számolni, hogy lehetne ebből megjelenni egyáltalán.
Nem jön ki a matek.
Most én írogatok, aztán valaki majd esetleg megveszi, de ahhoz már olyannak kell lenni, hogy ebből pénz is legyen, hogy...
Hát de figyelj, neved már van, szóval szerintem
jó, de hát ez nem elég, hát az 3 oldal után leteszik, akkor annak híre megy, hogy na jó, van a neve, van, de írni nem tud.
De akkor valószínűleg van.
Szerintem tudnék.
Na ugye.
De még nem jött el az a fajta élet, hogy tudnám, hogy mi az, amit leírnék. Például nagyon-nagyon tetszenek azok az elképzelések, hogy majd ha nagyok lesznek a gyerekek, akkor elmegyek valahova Olaszországba, tudod, mint a filmekben. Nem, valahol lejjebb Dél-Olaszországba. És akkor keresek egy régi házat, és akkor majd én leülök a cseresznyefa alá, vagy a magnólia, vagy nem tudom, a olajfa alá, és akkor kiteszem a régi íróképem.
Ez amúgy, ilyen regényes.
Igen, és akkor majd valami csak eszembe jutott. Valami szép történet. Ez egy ilyen...
Megírod a memoárodat.
Ez egy ilyen, kit érdekel, nincs én nekem akkora nagy dolog az életem, amit én megírhatnék. De úgy vannak mindenféle történetek a fejemben, amik majd lehet, hogy egyszer a fiókomban megírom.
Akkor hagyjuk magunkat meglepni, így a jövőre nézve.
De szeretem például nagyon a női írókat, és szívesen olvasom őket, mert nagyon érzékenyen írnak, és nagyon jó ötleteik vannak. És,
van kedvenced?
Nincs. Én kedvenctelen nő vagyok valahogy. Nincs semmiből kedvencem.
De akkor van olyan, hogy oda nyúlsz, hogy inkább egy női írótól olvas.
Igen,
már
gyakran,
akkor.
Igen, gyakran. Uh-huh.
Szóval szerintem akkor most már kiveséztük így ezt a női vonalat, és akkor most átkanyarodnék erre a március 15-i részre, hogy itt a szlovák-magyar viszony kapcsán lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye nem maradhat ki, Iszusz egy ilyen sorozat, Ildikó szerepel, stb. De hogy nem is erre a részre, mert hogy oké, hogy ott sokan ilyen gúnyolódásnak fogták fel ezt az egész szerepet így a magyarokkal szemben, de neked amúgy mi a megélésed a szlovák-magyar viszonyokkal kapcsolatban? Ugye Közép-Szlovákiából jössz, de hogy nem is csak azért, mert hogy onnan jössz, de hogy nem tudom, nekem is itt Komáromban egy kicsit már nem élő jelenség az, hogy itt, akkor itt most ellentét van a szlovákok meg magyarok között, már sokszor a szlovákok tanulnak még inkább magyarul, és nem derogál nekik, hogy magyarul kell beszélni, akkor mi miért csinálunk ebből problémát, hogy te hogy látod ezt a jelenséget, hogy így, oké, hogy régebben mi volt, én azt nem vitatom, hogy régebben tényleg a szüleim, meg a nagyszüleim generációjában voltak atrocitások, negatív élmények, stb., de hogy a mi időszakomban ez már nem jellemző, hogy te mit üzennél azoknak, akik még mindig itt vannak beragadva.
Igen, visszatérve a szomszédokra voltak mindenféle, amiket kaptam, de azt vettem észre, hogy azok meg se nézték a
ja, hogy csak így előítélnek.
Csak, jaj, így beszél, akkor biztos kinevetnek minket. Ha megnézték volna az előadást, vagy a sorozatot, akkor rájönnek, hogy ez nem is erről szól, hanem ez egy most itt, ahogy Komárom környékén lakom, Komáromban is laktam, én azt látom, hogy ez abszolút való jelenség volt ez a két figura. Én nem is értettem, hogy mi ezzel a... Néha még én is szóltam, hogy ez már szerintem túlzás. És rájöttem, hogy annyira nem tud, sőt, hogy... Na hát, ez egy való dolog. Most valaki vagy azt mondja, hogy tényleg így beszélünk, tényleg van ilyen. Hát most, na, mindegy. De azért nem zavart ez a dolog. Kaptam levelet is egy párat, hogy ezt miért csinálom, és visszaírtam, hogy azért is csinálom, mert például én nem csak önöktől kapok levelet, hanem rengeteg levelet kaptam öreg otthonokból, kórházakból, onkológiai osztályokról, gyerekektől, hogy legalább van egy pár óra, amikor elfelejthetik a kínjukat, bajukat, a fájdalmaikat, és akkor azt mondtam, hogy ez nekem jobban megéri, mint hogy én mindenkinek megfeleljek, mert azt úgyse tudsz megfelelni senkinek.
Most szóval van egy ilyen réteg, akinek meg kifejezetten segítesz a
igen, akkor meg azt mondom, akkor... hogy hát ez a te problémád, ez te old meg magadban, és én azért sem éreztem ezt gúnynak, negatívan mutatom be a magyarokat, mert én nem is éltem meg olyat, hogy engem valaki bántana, mert magyar vagyok.
Igen, a tájszólásod miatt se volt egyébként, hogy amikor így elindultál Rimaszombatról, hogy olyankor az nem volt ez hátrány, vagy inkább előny volt a tájszólás?
Előnynek nem mondanám, de én a tájszólással úgy vagyok, hogy én most már így beszélek, mert én így döntöttem, de nem amiatt, mert most én affektálni szeretnék, hanem mert a színpadon sokkal könnyebb használnom ezt a nyelvet. Most, hogyha én itt palócul beszélnék, akkor akaratlanul is jönne a palóc tájszólásom, uh-huh. És én nem akarok a színpadon palócul beszélni.
Ezt
és
így azt el tudod szeretném választani, hogy most...
Persze, most ha felhívna beszél... anyukám, akkor én így palócul beszélnék.
Akkor így
átváltanál? Igen, amikor valaki hall beszélni anyummal, akkor mindenki, hát te hogy beszéltél? Hát mondom, palócul.
Mert én ezt úgy szoktam hallani, hogyha hazamegy az ember abba a közegbe, akkor ott megint aztán átveszi, visszaveszi ezt a dolgot, de akkor nálad elég egy telefonhívás.
Nekem abszolút elég, persze. Uh-huh. Úgyhogy így. Ami meg a szlovák részét illeti, az, ja igen, még, na, végülis ezt elmondtam, hogy a színpad miatt választottam ezt a nyelvet, és a másik meg a szlovák dolog az meg olyan, hogy én Közép-Szlovákiában szlovák gyerekek között is nőttem fel. Én magyar, szlovákul minden nap hallottam gyereket beszélni. Ugye panelházi gyerek vagyok, és a panelházak között volt egy hatalmas játszótér, ott nőttem fel, úgyhogy én pici koromtól hallom a szlovák nyelvet, és rám ragadt. Uh-huh. Nekem nem kellett soha tanulnom a szlovák uh-huh. nyelvet, úgy, mint most a gyerekeimnek, amit én annyira sajnálom őket, hogy ez a rendszer, ez annyira nem működik, és nem bírnak vele kezdeni valamit, uh-huh. hogy ez förtelmes.
Tehát
és
most látod, hogy mi a hiba, hogy miért beszélünk.
Most látom azt, hogy miért beszéltek ilyen katasztrofálisan szlovákul. Tegnap is a fiammal átvettük a szlovákot, hát Robi, az asztal alatt csúsztunk. Olyanokat mondta, hogy beszélget, hogy a betegségről beszélgettek, és akkor, hogy som chori, chora, jó van, hogy mi dobre, de bolí ma hlava, hrdlo, a mám teplotu. Nos, ezt kellett lefordítania. És akkor mondom, hogy bolí ma hlava, fáj a térdem, hogy jön ide a térdet, mondom, ha már logikusan gondolkozol.
Meg már az oviba tanuljuk a lábára, a kolenapálcot.
Mondom, ha annyira nincs képbe szegénykém. De nem is az ő hibája. Múltkor is előhozta nekem, hogy 3-4-9-kor este, hogy úristen, hogy ők írnak másnap szlovákból. Hát mondom, fiam, jó.
Most kell kitalálni.
Igen, hát mondom, itt volt 3 napodra, mondom, hogy nem, akkor gyere, csináljuk. Akkor ő elkezd hisztizni, hogy ő ezt nem tudja, nem akarja, és én úgyse fogok szlovákul beszélni, és úgyse leszek
szlovákul. És ilyenkor, ha jól tudom, a Robi meg is erősíti, hogy hagyd már ezt a gyereket, mert nem
persze, és akkor mondom nekik, hogy figyeljetek, fiúk, én nekem ez semmi bajom. Hát te így döntötök, de akkor légy szíves, Robikám, menjél be az igazgatónénihez, és mondd meg az igazgatónéni, hogy a te fiad nem fog szlovákul beszélni, és nem fog járni szlovák órára, jó? Mondom, Pendikém, te is mondd meg a tanítónének, hogy te nem fogsz járni
elutasítod a szlovák.
Elutasítod, neki mondjátok, ne nekem mondjátok. Mondom, én, mint anya, megtanítom, mert tudom, hogy egyszer szüksége lesz rá.
Hát meg hogy látod, hogy hány embernek amúgy szükség. Tehát, hogy
igen, hát
hátránya azért származik belőle, hogy nem tud rendesen szlovákul.
De hát, na, de nem is ők a hibások, könyörgöm, hanem ez a rendszer nem működik. És de a szülőkben is van olyan, ugye, mert nálunk is például az oviba jött ez, hogy szlovák meg angol óra lehet az oviba, és mindenki angolra íratja, de minek? Jó, értem, hogy most
nem bajos tanulni,
de hát ha ovis korukban hallják a szlovákat, akkor az iskolában könnyebb lesz nekik, de hát mindenkinek a döntése, de látom azt, hogy nagyon-nagyon nehéz.
Itt egy kicsit más, hogy állnak hozzá az emberek, de hogy nem biztos,
mert bennük van ez, ami az én fiamban, és nem tudom, honnan a francból került bele, hogy akkor se, meg azért se. Mint hogyha ez valami rossz dolog lenne, hogy valaki megtanulja az
állam. Én se értem, én is inkább úgy vagyok vele, hogy sajnálom, hogy nem. Hogy én úgy voltam valahogy, hogy én nem megértem a szlovákot, de én biztos magyarul fogok válaszolni, hozzám beszéltek szlovákot, de én magyarul, aztán itt van az eredmény, nem tudok rendesen szlovákul, szóval, hogy azért így a...
Meg nekem nagyon szigorú tanáraim voltak szlovákból, alapiskolába is, középiskolába is, engem nyírtak. Én például hármas tanuló voltam szlovákból, aki szinte tökéletesen beszélem a szlovákot.
De már, hogy nem ezen múlott,
a fiam meg egyes tanuló szlovákból. Mondom, hogy a francba kapsz te egyes? Tehát mondom, te kenyeret nem tudsz kikérni az üzletben. No, hogy van ez? Én meg mondom, és akkor ők az egyes tanulók szlovákból, mi meg a hármas tanulók, és akkor...
Hát mert mi volt a követelmény? Ott meg mi a követelmény? Hát itt, igen. Akkor, most, szóval, hogy azért igen.
Úgyhogy az én fiam nagyon jó tippel, szerintem.
Igen, ilyen megúszósra veszi a figurát. Na jó, és... még a Sztárban Sztárra egy kicsit térjünk ki, amit ugye megnyertél, és ugye hárman is benne voltatok a mezőnyben, mert a Végatilla, a Tóth Karcsi is ott volt melletted így a mezőnyben, és ugye emlegetted ezt is, hogy abszolút soha fel sem merült, hogy akkor most mit kerestek ti magyarként ebben a mezőnyben, meg ugye bizonyítani is tudtatok, és úgy olvastam, hogy nem nagyon akartad ezt elvállalni, mert hogy ez ilyen majomkodás, meg bulvárvonal, meg nem tudom, pedig azért egy nagyon komoly teljesítettő, hogy ez nem egy olyan, hogy bemész egy nyerőpárosba, és akkor ott csak létezni kell kb., hanem azért nyilván egy komoly teljesítmény így a magyar vonalat is, ahogy követtem, hogy azért nem semmi átalakult, tehát nem semmi teljesítményt kellett ehhez az egészhez letenni, és hogy... úgy érzed, hogy kirángatott téged abból a skatójából, amiből akartad, hogy kirángasson? Ez az egész műsor?
Azt hiszem, hogy pont ezért is vállaltam el, mert azt akartam, hogy más oldalamról is ismerjenek meg. Igen, igazad van, nem akartam elvállalni, mert úgy éreztem, hogy ez a része nem fog nekem, a munka része nekem jól megy. Ha elvállalok egy ilyen munkát, akkor én 120%-ig teljesíteni akarok. Addig megyek, amíg valami olyan nem lesz, hogy azt mondom, hogy jó. Ha lenne mindegyikre még plusz 3 napunk, akkor még jobb lenne, de nem volt. Úgyhogy az, amit mi ott műveltünk, arra volt egy énekóra, egy táncpróba, és végül is ennyi.
Kaptam és aztán napot, old meg a többit.
A többi már kosztümpróba, már felvételek, már főpróba, kezembe adták a mikrofont, azt csináld, amit tudsz. Úgyhogy kemény volt, de magam is megleptem magam, saját magam, hogy meg tudok tanulni egy angol dalt, meg úgy, ahogy el is tudom énekelni, és koreográfiát is meg tudom tanulni pár óra alatt, úgyhogy a munka részét nagyon élveztem, és azt is élveztem, hogy úgy, ahogy megy is, és azt a részét meg duplán élveztem, hogy amitől a legjobban féltem, hogy ez a beszélgetés része, ez a...
Ja, meg majd igen interjúkat adni.
Biztos jókat kell mondani, meg...
Meg vajon miket fognak kérdezni.
Miket fognak kérdezni, úgyhogy az elején mindig mondtam nekik, hogy adjál le a kérdéseket, hogy legalább valamit a fejembe tudjak róla mondani, de ez is azért volt, rájöttem, mert aztán mondták, hogy de minek neked papír, hát tök jókat mondasz, hát tudsz te beszélni, nem kell ettől félned. Mert ugye a szomszédok alatt, amikor bármilyen riport volt, mindig hülyeségeket kérdeztek, amire én nem tudok már válaszolni 26 ezerszer, hogy
nem tudsz újat mondani.
Nem tudok újat mondani, és azért én most mit mondjak erről? És szenvedtem a kérdésektől, amikor már behívtak valami riportra, mondom, nem megyek sehova, mert megint megkérdezik, hogy kerültem a szomszédokba,
akkor most örültél ezeknek a kérdéseknek.
Igen, kimondottan, úgyhogy köszönöm is őket. Mert már Heródot kaptam tőle, hogy mindig ugyanaz a kérdés, és akkor senki nem tudott meg rólam semmit, csak azt, hogy Ildikó nem tud főzni, én meg tudok főzni. Ildikó kiabál, én nem kiabálok. Úgyhogy, na, szörnyű volt. És akkor itt jöttem rá, hogy de én tudok beszélgetni normálisan is kell, úgyhogy, úgyhogy ez is jó volt.
És mikor láttad meg azt a műsor alatt, hogy na, te ezt akár meg is tudod nyerni?
Na, hát ezt nem láttam.
Nem volt soha egy ilyen sugallat, hogy na, még a végén, a végéig el fogok menetelni.
Hát gondoltam, hogy úgy feljebb leszek, mert azt azért látod a reakciókból, a nézőkből, azért sokat figyeltek arról a kommentekben, hogy mit mentek a műsorszámok alatt. Azt vettem észre, hogy úgy azért szeretnek az emberek, de azt megnyerem, az magasan messze volt tőlem, nem is...
Felülmúlt az elvárás.
Hát igen, de hát ez is olyan volt, hogy nem hiszem, hogy nekem kellett volna megnyerem. Hogyha így visszanézem, vissza is néztem a szerepléseket, meg mindent, ki hogy teljesített, akkor...
Kit láttál jobbnak magadnál? Hát, ha megnevezed.
Megnevezem, én a Matust, Matus Kolárovszkinak adtam volna, de tudod, ez is olyan, hogy ő szerintem a legtöbb figurát hozta, mindig más tudott lenni, mindig nagyon jó megcsinálta, de a munka része, a munka morálja, az meg nem volt okés. Tudod, hogy
hát sok
mindent vettek számba, hogy mi is az, ami... De és ő szerintem nagyon jó volt, és Karcsika is nagyon jó volt. Karcsikának csodálkoztam is, hogy nem nyerte meg, mert ő meg fantasztikusan énekelt. Hát, Karcs nagyon jó volt. Rukkoltam is neki nagyon, mert tényleg... Nagyon,
hát biztos szorítottatok egymásnak
igen,
azért.
Igen, mert nagyon becsületesen dolgozott, mindig nagyon, nagyon felkészülten. Na hát nem volt soha, amit felróttál volna neki, úgyhogy...
Szerinted egyébként van olyan, hogy egy színész elégedett azzal is, hogyha ezt az exhibicionizmust és ezt az országos ismertséget, tehát exhibicionizmus nem tudja kiadni olyan szinten magából, hogy országos ismertségre tesz szert? Szerinted, hogy van. Hát, hogy van olyan színész, akinek elég az, hogy megmarad egy színházi szerepeknél, vagy tehát, hogy nem lesz ennyire ismert, és elismert.
Ez szerencse dolga. Ez már nálam, ami volt, ez nem hiszek a véletlenekbe, de ezt inkább a szerencsének mondhatom, hogy jókor voltam jó helyen, és aztán ez így valahogy elindult. Én azt, amit például más ebből ki tudott volna hozni, korán se hoztam ki, mert nem vagyok exhibicionista. Egyszerűen nem tudom azt csinálni, nem tudok ajtókon kopogni, nem tudok helyezkedni, nem tudok elmenni a partikra, ahol sok minden történik, ami segít egy-két plusz szerephez mondjuk.
Tehát, hogy akkor ez nem is jár feltétlenül kéz a kézben egymással. Mert én azt gondoltam volna, hogy már pedig aki színész, az exhibicionista, és akkor annak szüksége van arra, hogy országosan is ismert legyen. De akkor te országosan ismert lettél, és mégsem mondod magad exhibicionistának.
Biztosan nem, sőt, nem is vagyok benne egy ügynökségben sem, Nem járok konkurzusokra, mert nem érdekel. Uh-huh. Engem a kamera nem is vonz. Most is totál zavarba vagyok, hogy villog itt a kamera.
És pedig nem látni rajtad.
De amúgy nagyon.
Most így a vége jó, hogy közben, okay.
Nem szeretek kamerás riportokat adni, mert...
Feszélyez,
igen. Uh-huh. Ezért feszélyez a kamera forgatásokon is, mert például nem szeretem, ha közelről vesz a kamera, mert nekem az kellemetlen.
Uh-huh. De az most elég messze van, nem?
Az jó.
Nincs beletolva az arcunkba, úgyhogy
jó. Azért se szeretek például a riportokat adni az előadásokról is, hogyha kérdeznek valamit, akkor egyrészt nagyon közel jönnek, amit nagyon nem szeretek, másrészt meg, na, kérdezünk valamit a darabra, de röviden mondd el, jó? Jó, akkor most mit mondjak, amikor elmondanék róla egy félórás élményt, beszámolót, tapasztalatot, bármit, amivel érdekessé tudnám tenni magát a beszélgetést, de van rá 5 mondatot, nem és tudom. És akkor a legnagyobb hülyeségeket tudom elmondani, tudod, amit aztán visszahallgatok, akkor úristen, milyen hülyeséget
hát mondtam. Hát már nem jó, hogyha az ember nem, tehát hogy így megvan előre
mert mondva, nem látom ennyibe. Értelmét, és ezért is zavar az, hogy most minden olyan nagyon gyorsan kell, hogy legyen, van mindenre 5 másodpercen. Mit tudom én, szociális hálókon is mindenre van 5 másodpercet, amikor valakit elkap vagy hát ezt kigyőzi ezt.
Hát ezt senki.
És pörög mindenki, azért is például rengeteget utazom, és podcasteket hallgatok az út alatt, mert végre valaki beszélget, végre valaki
és nem gyorsan,
elmondja,
és
van rá idő, és nem kell nézni az órát, hogy most akkor hány óra van, meddig, gyorsan, mert már másik téma kell. Úgyhogy imádom a Friderikusnak a podcastjét, például nagyon-nagyon szeretem a Kadarka?
Igen, Kadarka
neki
ilyen.
Is, igen. Úgyhogy szeretem.
Hogy érzed magad itt Komáromba? Azok után, hogy Rimaszombatról indultál, Pozsony Fősuli, Kassa Színház, és akkor most Komáromba állapodtál meg, hogy honnan mi hiányzik, hol mit szerettél a legjobban, és hogy érzed magad itt?
Hát, ha őszinte akarok lenni, ez volt az utolsó hely, amit én gondoltam, hogy én letelepedek. Soha nem is vonzott ez a környék, nem rosszból mondom, de egyszerűen annyira távol állt tőlem Komárom, mint a színházban lévő létem is, meg maga, még azt is mondanám, hogy mentalitás, meg az egész milliója. Uh-huh. Soha, még álmomban se hittem volna, hogy én itt fogok kikötni, de hát tervez, a szerelem véges. úgyhogy ide kerültem, kínlódtam is itt elég sokáig, ezért is volt az a bamba ötletem, hogy menjünk el Győrbe, mert akkoriban olyan volt ez a város, hogy ilyen semmilyen, nem történt itt semmi, akkor nagyon unalmasnak véltem, mert nagyvárosokban éltem eddig, ugye 12 évig Pozsonyba, 12 Kassa, úgyhogy nekem hiányzott, én szeretem a nagyvárosokat.
Túl nyugis volt.
Igen, és akkor ez ilyen...
Se
város, se fal. Mondom, akkor menjünk városba, próbáljuk meg Győr, de nagyon nem jött össze, de hát ugye én nem hiszem, hogy véletlenül történt, mert hogyha akkor nem megyünk el Győrbe, akkor most nem vagyunk újra itt, akkor lehet, hogy valahol nem tudom, hol vagyunk, de Komáromban nem hiszem. És akkor mondtam, amikor visszajöttünk, hogy jó, de hogy akkor vagy város, vagy falu. Uh-huh. Ez a két véglet van. És akkor elkezdtem, Robi, emlékszem, akkor Ausztráliában volt, akkor elkezdtem keresgetni, már várandos voltam a Benjaminnal, elkezdtem keresgetni víkendházakat itt Szlovákiába, és akkor Robi úgy felcsillant a szeme, hogy tényleg.
Megörült.
Jó, van, tényleg, mondom, nem ez a helyünk, mert az volt az érdekes, hogy 2 év után emlékszem, hogy ültünk a konyhába, hogy beszélgettünk, azt, hogy te is észrevetted, hogy 2 éve itt lakunk, de nincsenek barátaink. Uh-huh. Nekünk, akik tényleg nagyon gyorsan ismerkedünk, gyorsan barátkozunk, és nincs olyan, hogy nincsenek barátaink 2 év alatt. És annyira idegennek éreztük ott magunkat, abszolút nem fogadtak be, nem... De Hát idegeneknek soha sehol nem éreztem magam, mint Magyarországon, azt kell mondjam. Persze ez szerintem Győrre vonatkozik, lehet, hogyha más városba megyünk, akkor más tapasztalok, de itt ezt tapasztaltuk, és hál' Istennek, hogy ezt tapasztaltuk. Na, és akkor visszajöttünk Heténybe, de most azt kell mondjam, hogy nagyon szeretek itt lakni, nagyon szeretem Hetényt, nagyon szeretem a közösséget, a barátainkat, a református közösséget, a gyerekeim, úgy érzem, hogy jó helyen vannak, jól döntöttünk, és tényleg, amikor látom az iskolát, azt, ahogy mint egyénekhez állnak hozzá a gyerekekhez a tanárok, akkor nagyon-nagyon nyugodt vagyok. Uh-huh. És úgy érzem, hogy nagyon jó helyen vannak. Pont azt tanulják, azt a szellemiséget, azt a tananyagot, azt a hozzáállást, azt az emberséget, amire azt hiszem, hogy egy gyereknek szüksége van, és emellett biztonságban érzem őket, nyugodtan elengedem biciklivel a focipályára, nyugodtan elengedem a parkba egyedül, mert tudom, hogy semmi baja nem lesz. És azt látom, hogy ebben a faluban tényleg vigyáznak egymásra, hogyha valakinek valami baja van, akkor a másik segít. Úgyhogy nagyon-nagyon jó helyre terelt minket a jó Isten.
Hát nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm, hogy elvállaltad tényleg ezt a feszélyezettség érzeted ellenére vállaltad ezt a beszélgetést, úgyhogy nagyon köszönöm, remélem jól érezted magad, és remélem, hogy a nézők is élvezték a beszélgetést, és egy csomó olyan dolgot megtudtak esetleg Rákvikiről, amit eddig még nem, mert azért igyekeztem olyanokat kérdezni, amit nem tudtam elolvasni az előző interjúkból, amik már készültek, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, és tartsatok velünk, legközelebb is, sziasztok!
Köszönöm a meghívást.
Szia Podcast.